Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a Jelenések könyvéből egy igeverssel. Így szól az Úr: boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, még mindig felvételről hallgatjuk az énekeket, online-ban vagyunk. A 467-es énekünkkel kezdjük az Isten tiszteletünket. 467-es dicséret első versét hallgassuk meg felvételről. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy, a bűn szolgája gyávarab, a Krisztusé szabad. A mi Isten tiszteletünknek a megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, folytatjuk a sorozatunkat, a zsidókhoz írt levél magyarázatát. A sorozat címe: egy levél Istentől. Az élő Isten igéjét olvasom a mai vasárnapon a zsidókhoz írt levél 3. fejezetéből, a 7. verstől a 14. versig. Tehát az igehely, zsidókhoz írt levél 3. fejezet, 7-től a 14. versig olvasom. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet. Ezért 40 éven át haragudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam: tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartama, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy jöhetünk eléd, és bizalommal kereshetünk téged, akkor is, hogyha nem értjük sokszor, hogy mit cselekszel velünk. Olyan jó azt is tudni, Urunk, hogy az engedelmességhez nem szükséges az értés. Van sok minden, Urunk, amit a mi értelmünk nem fog fel, hogy az életünket miért viszed át mélységeken, bajokon, problémákon, sokszor a tieidet is átviszed tragédiákon és a könnyek völgyein, de bízunk abban a bölcsességben, amely életünk felett van, benned, Urunk. És köszönjük, hogy te tudod, hogy mit csinálsz. Köszönjük azt is, hogy amikor életünket a szenvedések tüzébe helyezed, te pontosan tudod, hogy meddig kell ott lennünk, és elkészíted a szabadulás útját, hogy el tudjuk viselni a fájdalmakat, a terheket, a próbákat. Urunk, vágyjuk keresni ma is orcádat, és szeretnénk hallani szavadat, add, hogy a te igéd megszólítson minket, hatalommal érintsen, megmentsen, megtisztogasson, a hit útjára vonjon. Tégy minket a te igéd számára elkészítetté, Urunk. Hadd bízzuk rád, Urunk, mindazokat, akik ebben a járványos időszakban Nagy szenvedéseken mentek keresztül. Könyörülj azokon, akik elvesztettek valaki családtagot, és nagyon fáj nekik ez a veszteség. Könyörülj a szenvedőkön, a kórházban levőkön. Könyörülj azokon, akik szinte a halál széléig vannak már az ő életükben a betegség folytán. Légy az ő megmentőjük, orvosuk. Légy az ő szabadítójuk. És Urunk, hogyha nem is tudjuk, hogy mit miért cselekszel, adj szívünkben olyan indulatot, hogy vágyjunk minden helyzetből te hozzád menekülni. Így indíts ma is veled való beszélgetésre, az imádságra. Így indíts ma is ígédre való figyelésre. Így vonj bennünket ma is Jézus Krisztushoz. Ámen. Kedves testvérek, még egy helyről olvasok igét, ez pedig a János evangéliuma 5-ös fejezet, és abból a 25-ös verset olvasom. Még egyszer mondom az ige helyet, János 5:25-ös. Hallgassuk Jézus szavát. Jézus mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nagy Frigyes porosz királynak volt egy hívő minisztere, Karl Ludwig von Feil, és ezt a hívő minisztert egyszer a király megkérdezte, hogy hát mi arra a bizonyíték, hogy van Isten? És így hangzott a felelet, a zsidók felség. A zsidó népnek az egész történelme Istentől rendelt példa. Sok esetben tanító példa, vannak esetek, amikor intő példa, és vannak esetek, amikor buzdító példa, de mindenképpen Istentől rendelt példa a zsidó népnek a történelme, az Istennel való kapcsolata minden nép számára. Az a zsidókhoz írt levélből olvasott ige szakasz az új fordítású Bibliában is ezt a címet kapta, hogy Izrael példája óvjon a hitetlenségbe eséstől. Úgyhogy én a mai résznek, a sorozatunk mai részének azt a címet adtam, Tanulj Izrael példájából. Tehát ez a mai címünk, Tanulj Izrael példájából. Ez az ige rész egy olyan szakasz, amely fölhívja arra a figyelmünket, hogy Izraelnek a példája lebegjen mindig életünk szeme előtt, és óvjon minket a helytelen úttól, a hitetlenség útjától. Idézi ez az ige rész a 95. Zsoltárt, ugye szó szerint a 7-estől a 11-es vers megtaláljuk a 95. Zsoltárban, és utal ez a történet a 4 Mózes 14-es igéjére, abban a fejezetben, ugye a kémek Kánaánban története van megírva. Röviden azt a történetet én elmondom nektek, hogy teljesen képben legyünk, és lássuk, hogy miről van szó, és mire utal ez a mostani igerész. A zsidó népnek a pusztai vándorlás során ugye odaértek az ígéret földjére, Kánaán földjének a határára, és Isten azt parancsolta Izraelnek, hogy minden törzsből egy férfit válasszanak ki, tehát 12 törzsből ugye összesen 12 férfit, és ezek a kémleljék ki az ígéret földjét. Addig az egész nép ott a határon táborozik. 12 kém pedig elindult, 40 nap alatt bejárták ugye azt a földet, amelyet Isten Ábrahámnak és az ő utódainak, tehát nekik ígért, és visszaérkeztek, csodálatos gyümölcsöket hoztak. Annyira bőségesen áldott föld volt akkor Kánaán földje, hogy például akkor a szőlőfürtöt hoztak, amelyet két férfi a vállukra helyezett botra kellett, hogy rá tegyen, mert nem bírták el volna egyedül. Tehát megjöttek hihetetlen gazdag rakománnyal, és mondták, hogy tényleg jó ez a föld, fantasztikus, bővizű, nagyon csodálatos a termése, de a 12 kémből 10 kém azt mondta, hogy ja, de hát nem tudunk oda bemenni, hát olyan erős népek lakják, hát azt elpusztítanak bennünket, megesznek reggelire. Úgyhogy Isten nagyon megharagudott ezért, hogy a 10 kém rossz hírét terjesztette annak a földnek, amelyet Isten nekik ígért. Kettő kém volt a 12-ből, Józsué és Káléb, akik azt mondták, hogy de hát az Úr ígérte nekünk, be tud oda vinni minket, hát annyi csodát tett velünk. Nem gond Istennek, hogy bevigyen bennünket az ígéret földjére, és ez a két hídben járó kém mondta is, hogy a kánaáni pogány népektől eltávozott az oltalmuk, velünk viszont az Úr van. Hát, a történet úgy folytatódik, hogy a nép nem erre a kettő kémre hallgatott, hanem arra a 10 kémre, akik becsmérelték az Isten ígéretének földjét, és olyan lázadás történt, hogy meg akarták volna kövezni Mózest, föl voltak háborodva, hogy mit akar velük Isten cselekedni, egy olyan földre bevinni, amit nem lehet elfoglalni, vissza akartak indulni Egyiptomba. És Isten megharagudott rájuk. Az volt a büntetésük, ugye a 10 kémet Isten csapása sújtott, ők meghaltak, akik rossz hírét terjesztették az ígéret földjének, és megmondta nekik Isten, hogy na ez a generáció, aki nem hitte el, hogy be tudom őket oda vinni, az itt a pusztában fog elhullani, és csak a következő generáció mehet be. Ezért volt a 40 éves pusztai vándorlás, 40 napot kémkedett a 12 kém Kánaánban, minden egyes napért a büntetés egy év volt, 40 nap, tehát 40 év. Visszafordította őket Isten a pusztába, és kerülgetniük kellett a Sínai hegyet 40 éven keresztül, mert nem hittek Isten szavának. Sőt, becsmérelték az Isten által készített csodálatos áldást. Félelmetes történet és nagyon komoly üzenete van számunkra, és ez az a történet, amelyre utal mind a 95. Zsoltár, mind pedig a mai igerész, és még egyszer figyeljetek az igére, de ezért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. A kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet. Ezért 40 éven át haragudtam erre a nemzedékre. És ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Eddig a Zsoltár idézett, és nézzük most pontról pontra a tanítást. Az első pontunk, testvérek, fogunk menni sorról sorra, mert nagyon fontos az üzenet. Ma, ha az ő szavát halljátok. Ma. Most szólít az Úr. Ma beszél veled. Hadd mondjam el nektek, akik most hallgatjátok internetről ezt az igehirdetést, hogy most, amikor az Isten igéje hirdettetik, most beszél veled az Úr az igehirdetésen keresztül. Most figyelj oda. Ma hallgass rá, most ad neked az Úr lehetőséget a megtérésre, a hozzávaló odamenekülésre. Most, amikor az igét hirdetik, és te hallgatod, készít Isten a te életedben minősített időt, hogy megváltozz, hogy minden újjá lehessen a te életedben. A János 5.25-ös igéje, amelyet ide hozok elétek, és amelyet ugye hozzá választottam ehhez az igerészhez, gyönyörűen beszél erről. Ugye Jézus az ő küldetéséről beszél az 5-ös fejezetben, elmondja, hogy őt az Atya küldte, hogy életet adjon a világnak. És ott mond egy ilyen mondatot, ez a 25-ös vers, amit felolvastam, így szólt Jézus, bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Ugye élőhit nélkül lelkileg halottak vagyunk. Jézusnak ezt a mondatát így lehetne lefordítani, hogy mint a Jézus kicsit erős kifejezéssel, de így szólítaná meg az őt hallgató tömeget, akik lelki halálban vannak, hogy kedves halottak, most van az a pillanat, amikor az Isten fiának a beszédét halljátok, aki most a szívével ezt meghallja, és hisz, na, annak örök élete van. Úgyhogy amikor hallgatunk egy ige hirdetést, laptopról, internetről, rádióból, tévéből, és a szívünkkel halljuk meg, és az Isten igéjét, Jézus evangéliumát hittel fogadjuk, na akkor lesz új életünk. Akkor támad élet benned. Úgyhogy most szólít az Úr. Ma, ha az ő szavát halljátok, akkor most kell figyelni. Most figyelj, most hallgass rá, mert veled beszél az Isten. A második pontunk, hogy mit is hallunk. Azt mondja, az ő szavát halljátok. Az ő szavát. Nem minden szó Istennek a szava, hanem amikor az Isten igéjét hirdetik, amikor a Bibliát tisztán magyarázzák, az a hirdetett ige, az Istentől jövő üzenet. Sokszor előkerült az 1 Korintus 1-ből az az ige, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És ugyanebben a fejezetben pár mondattal később azt mondja Pál, hogy azt tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a hívőket. Kedves testvér, az ige hirdetés külsőleg bolondságnak látszik. Ott van egy fekete ruhás ember, aki Isten igéjét magyarázza, és ezt a világ azt mondja, hogy hát ez bolondság. Régi könyv, régi üzenet, kifigyel erre. Testvér, Isten elrendelte a mennyben, és ez egy örök rendelete, hogy csak az ige hirdetés, vagyis a Jézus evangéliumának a hirdetése tart meg, csak ez üdvözít. Nem a szertartás, ó, de sokan bíznak a szertartáson, hogy ők meg vannak keresztelve, bérmálkoztak, konfirmáltak, ennyiszer voltak templomba, annyiszor voltak templomba, nem a szertartás, nem a részvétel, nem a jó cselekedet tart meg és üdvözít, hanem csak az ige, amelyet hirdetnek neked, és amelyet szíveddel, hittel tudsz megragadni. Ma, ha az ő szavát halljátok, akkor ragadjátok meg az igét. Aztán a harmadik pontunk, hogy meg ne keményítsétek a szíveteket. Ugye így folytatódik ez a felszólító mondat. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint az elkeseredéskor a pusztában. És utal az ige erre a történetre, amikor a kémek visszatértek, és Izrael elkeseredett, nem az Isten szavára figyelt, hanem a 10 kém ördögtől sugalmazott becsmérlő szavára, és tudjuk, hogy mi lett a következménye, mi lett a vége. Meg ne keményítsétek a szíveteket. Izrael más szóra figyelt, és kemény lett a szíve az Isten szavára. Félelmetes üzenet van itt. Nem egy embert ismerek, testvérek, aki érdeklődésből elkezdett olvasni okkult dolgokról könyveket. Babonákról, ördögi dolgokról, szellemidézésről, amitől Isten igéje minket félve int, hogy meg ne próbáld, mert az ördöggel kerülsz kapcsolatba, utálatos az Úr előtt az a személy is, aki ezzel foglalkozik. Nem egy embert ismerek, aki nagyon mélyen ebbe beleásta magát, és rettenetesen megkeményedett a szíve az Isten szavára, az evangéliumra. Félelmetes látni ilyen életeket, hogy aki nem az Isten szavára figyel, hanem valami más szóra, amit ebben a világban hall, annak a szíve az életet hozó szóra megkeményedik. Süket lesz arra a szóra, amelyet küld neki az Isten, és küld érte az Isten, hogy megmeneküljön. Úgyhogy nagyon vigyázz, testvér. Vigyázz, hogy mit hallgatsz. Vigyázz, hogy mit olvasol. Mire figyelsz oda, mit fogadsz a szívedbe? Mert fennáll a veszélye, hogy megkeményedik a te szíved pont az Isten szavára, amely által életet kapnál. Aztán itt van az is még, hogy ugye rossz hírét terjesztették az ígéret földjének, és 40 év lett a büntetés. A salázadóknak ugye vár halál. Mit jelent ez a történet? A kémek Kánaánban, és ugye itt a következménye, ennek a történetnek van egy szimbolikus üzenete. Egyébként egész Izrael történelmének van egy allegórikus üzenete is, hogy az Egyiptomból való kijövés, a hívő embernek a bűnből való szabadulása, a 40 éves pusztai vándorlás, ami földi vándorutunk, a születésünktől a halálig, illetve az ígéret földjére való bemenetel, az az üdvösségbe való bekerülés, a mennyországba való bejutásnak a szimbolikus üzenete. És itt, testvérek, ugye az ígéret földje, ez nekünk a mennyország, az üdvösség. Rossz hírét terjeszteni az ígéret földjének, szimbolikusan ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus evangéliumát és az üdvösség útját, a hitnek az útját becsmérelni, kigúnyolni. Ítélet alá estek ezek az emberek, és az Úr csapásától meghaltak. Miután föllázították a népet, és ilyen gonosz dolgot cselekedtek, és miattuk kellett ugye Izraelnek 40 évig vándorolni, amíg az a lázadó generáció ki nem halt, és csak a következő mehetett be az ígéret földjére, ő miattuk, mert az Isten szavát becsmérelték. Az Isten igéjét, amelyet a Szent Isten ígért nekik, kigúnyolták, rossz hírét terjesztették, emiatt estek ítélet alá. Ma is nagyon sokan vannak, ha egy kicsit körbenéztek a világban, még politikusok is, akik az Isten útját gyalázzák, akik a kereszténység ellen felszólalnak, az Isten mértéke ellen nagyon komoly támadásokat intéznek. Ők ítélet alá fognak esni az Istentől. És már maga az is döbbenet, testvérek, hogy a bűnös ember a Szent Isten igaz szavát akarja meghazudtolni, hogy az nem úgy van. Milyen döbbenetes dolog. Ugye, akik nem hittek, itt is van egy szimbolikus üzenet, akik nem hittek ott Istennek, Izrael fiai közül, ők nem mehettek be Kánaánba. Megvárta Isten, amíg az a generáció ugye 40 év alatt szépen kihal, és a 40 év alatt a pusztában született felnövő generációt vitte be az ígéret földjére a zsidók közül. És itt is van szimbolikus üzenet, testvérek, aki a földi vándorútja során, a földi élete során nem hisz Jézus evangéliumában. Nem veszi komolyan, hogy az Isten őt örökkévaló szeretettel szerette. Eljött érte Jézusban, szolgált érte nagypénteken, hogy ő bemehessen, hogy eltöröltessen az ő sok vétke. Aki ezt nem veszi komolyan, az nem mehet be a mennyországba. Ez egy nagyon-nagyon komoly üzenet, és itt a zsidókhoz írt levél harmadik részében, ez talán az egyik legsúlyosabb üzenet, hogy aki nem veszi komolyan Jézus evangéliumát, az nem fog bemenni a mennyországba. Ezért ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint a nép a pusztában az elkeseredéskor. Aztán a 10. versben azt írja az ige, Isten így szól, hogy ezért 40 éven át haragudtam erre a nemzedékre. Egy picit itt megállunk, mert nagyon sok embernek nincsen helyes Isten képe az Úrról, és nem tudja elképzelni, hogy Isten haragudni is tud. Testvérek, a szerető Isten az bűngyűlölő Isten, a szerető Isten a hamisat gyűlöli, és nem szereti a gonoszt. Úgyhogy a szerető Isten tud haragudni a gonoszságra, a helytelen útra. Úgyhogy ki mondja itt az ige, hogy ez az Isten, aki szerette Izraelt, aki csodákat tett értük, hihetetlen csodákat látott ez a nemzedék, amely nem akart hinni ugye az Isten szavának, a kémek szavával szemben. Gondoljátok el, hogy átélték a vöröstengeri szabadulást, a víz jobbról-balról való állását, naponként hult a manna, az ellenségeiket Isten a kezükbe adta, a pusztai vándorláskor a sziklából vizet fakasztott nekik Isten, hogy ne halljanak szomjan. Annyi csodát átéltek, és nem hisznek. Döbbenetes dolog. Tehát a szerető Isten tud haragudni a hitetlenségre. Tud haragudni akkor, hogyha az ő szavát megkérdőjelezik, becsmérlik, kigúnyolják, és leminősítik. És mond egy nagyon különös dolgot itt az Úr, azt mondja, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Testvérek, a tévejgő szív, ugye amelyik más hangra hallgat, az nem ismeri fel az Istennek az útjait. Úgyhogy nagyon vigyázz, hogy milyen könyvet olvasol, milyen filmet nézel meg, milyen újságot veszel a kezedbe, kinek a véleményére hallgatsz oda. Mert a tévejgés az ki fog téged zárni az Isten útjairól. és nem mentek be az Isten nyugalmába az a nemzedék, mert nem jó hangra figyeltek oda. Testvér, vigyázz a szívedre, mit fogadsz be, és milyen lelkiség lakja a te szívedet. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Milyen lelkiség lakja a te szívedet? A következő pontunk, ugye a Zsoltár idézet után nagyon komoly felszólításokat mond az apostol a levélben. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Vigyázzatok, ne legyen hitetlen és gonosz szívetek, mert ez elszakít az Istentől. A hitetlen és a gonosz szív elszakít az Istentől, és a kárhozatba vezet. Aztán a 13. vers egy nagyon nagy buzdítás. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartom, ahogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűncsávításától. Testvérek, fennáll a veszélye szüntelen a szívünk megkeseredésének, a szívünk megkeményedésének, azért, mert a bűncsábítás az folyamatos. Amikor az emberrel sok rossz történik, nekem is nem egy olyan hét volt már az életemben, hogy szinte semmi nem sikerült. Becsaptak, elárultak, anyagi kárt okoztak, és el tud keseredni. Az én szívem is volt, hogy nagyon elkeseredett. De ilyenkor nagyon észnél kell lenni, hogy ne ráncson mélybe a keserűség. Fennáll a veszélye, hogy a mi szívünk megkeseredik, megkeményedik, és jaj nekünk, hogyha ez bekövetkezik. Azt mondja az apostol, hogy jaj, figyeljetek ám oda egymásra, buzdítsátok egymást minden egyes napon a hitben való járásra, az Istenhez való figyelésre, mert ilyen a szívünk. Megkeseredhet, belefásulhat dolgokba, megkeményedhet. A sátán meg van olyan ravasz, hogy a bűn csábításával folyamatosan bombázza az életünket, úgyhogy buzdítsátok egymást. A címünk ugye az, hogy tanulj Izrael példájából. Hát testvér, te is tanulj Izrael intő példájából. Legyen buzgó a szíved az Úr szavának való engedelmességre. Legyen buzgó a te szíved az Isten szavára való odafigyelésben. Ezek fontos dolgok. És a 14-es vers idáig olvastuk ma, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. És testvérek, ennek az ige versnek a második része szó szerint egyezik a 6-os versnek a második részével. Ugye a 6-os vers így hangzott, ezt múlt vasárnap olvastuk, Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához, az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk, így a 14-est megint olvasom, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mindkét ige vége azonos. Megmaradni. Most hadd szóljak először azokhoz, mert kétfajta ember hallgatja ezt az ige hirdetést, aki már Jézus élet, és hallgatja olyan is, akinek az életét még keresi az Úr Jézus. Hadd szóljak most azokhoz, akik már Jézusé lettek. Nektek ma azt mondja ez az ige, hogy bármi ér, te maradj meg a hit útján. Bármi ér, maradj meg Jézusban. Tartsd meg a szívedben az Isten iránti bizalmat, a reménységnek a dicsekedését. Részesévé lettél a Krisztusnak. Új életet kaptál, fehér ruhát kaptál, megbocsáttattak a bűneid. Maradj meg az Úr Jézussal, maradj meg a hitben, maradj meg ezen az úton. Ez vezet a mennybe. És hadd szóljak azokhoz is, akik már most hallgatják ezt az ige hirdetést, talán kicsit nyugtalan a szívük, érzik, hogy vonja őket az Úr az Atyához, az Atya Jézushoz, de még keresnek, vágyódik a lelkük a kegyelem után, a békesség után. Hadd szóljak most hozzátok is. Keres téged az Isten. Hallgass rá. Hiszen most hallasz a hit útjáról, hallasz Jézus Krisztusról. Hallasz arról az Istenről, akiről talán régen egyáltalán nem hallottál. de most hallasz. Most von téged az Atya a mai napon az Úr Jézushoz. Nem véletlen ez, mert az Isten szeret téged és keres téged, és azért hallod ezt az ige hirdetést, mert Istennek te drága vagy, kedves vagy, és meg akar menteni arról a világi útról, meg akar menteni téged az eddigi életed szétrombolt útjáról a hit útjára, és szeretné, hogy Jézusé legyél. Ma, ha az ő hangját hallod, meg ne keményedjék a te szíved. Ne gondolj a sok keserűségre, hogy mennyi minden a te életedben tönkrement. Ne gondolj a múltnak a fájdalmára, a sebeire. Szeret téged az Úr Jézus, szolgált érted a kereszten, föltámadt érted a halálból, hogy eltörölje a bűneidet, hogy új életet adhasson, hogy beviessen a mennybe. Beszélj ma vele imában. Mondd el neki, akármilyen töredékesen, akármennyire nyökögve, mondd el neki, ami a szívedben van, kezdj el imádkozni, és meg fog változni az életed. A Jelenések könyvéből volt a köszöntő ige, a 22-14-es verse, boldogok, akik megmossák ruhájukat, és megfehérítik a bárány vérében. Ők majd bemehetnek a városba. Ugye a mennybe, az Istentől készített csodálatos szent városba. Boldog az, aki Jézus Krisztus kegyelmébe megmossa a ruháját, a kegyelem tengerébe megfürdik, újjá lesz, és Jézusé lesz. Ma is egy történettel zárom. Egy németországi, egykor kábítószeres férfinek a bizonyság tételét olvastam tegnap. Nagyon megindító. Ez a fiatal ember, ez morfinista lett. Ő egykor konfirmált, hallott Jézusról, de aztán elsodorták a világi élvezetek, bevezette őt valaki a kábítószerezésbe, és rettenetesen ennek a rabjává lett. Naponta háromszor-négyszer kellett neki már megböknie magát, és nem bírta ki a morfium nélkül. Annyira tönkrement az élete, hogy ugye csak ez járt az egész fejében, hogy megszerezni a napi adagot, nem számított semmilyen erkölcsi mérték, lopott, csalt, hazudott, csak hogy meglegyen a pénz a kábítószerre, és emiatt ugye többször rövid időre börtönbe is került. De amikor kikerült a börtönből, akkor mindig visszaesett. És ez a fiatalember mondta el, hogy hogyan ismerte meg Jézust, a szociális gondozója az egyik börtönből való szabadulás után azt mondta, hogy most mindenképpen utazzon haza a szüleinél, vidéken töltsön el egy kis időt, hát ha régi környezet majd segít. Persze ugyanolyan békétlenül, megkötözöttem a szívében utazott el a szüleihez. Ott sem tudott magával mit csinálni. Annyira békétlen volt a szíve, csak úgy elindult otthonról, kiment a pályaudvarra, volt ott egy vonat, vett jegyet, beszállt a vonatba. És a vonaton mellé ült egy fiú, egy régről való iskolatárs, elkezdtek beszélgetni, és megszólította ez a fiú, hogy hát hogy vagy, régen láttalak, mit csinálsz mostanában? És előkerült Jézus Krisztus neve. Elmesélte a melléje ülő fiú, hogy nagyszerű helyre megyek ám, igazi keresztjének lesznek ott, akik valóban az Úr Jézussal élő közösségben vannak, és hívta ezt a kábítószer függő, tönkrement életű embert, hogy gyere el! Az nem tudott úgysem mit csinálni magával, elment erre az alkalomra. Hát érdekesen élhette át az első alkalmat, hiszen ugye minden idegen volt neki. De látta azt, hogy azoknak az embereknek van valamiük, amilyen neki nincsen. Énekeltek ott, olvastak a Bibliából, beszélgettek arról a felolvasott igéről, imádkoztak Jézushoz. A végén azt mondta ez a kábítószeres fiú, hogy hát ti keresztjének már csak egy szép elképzeléshez ragaszkodtok, ez csak egy vágyálom lehet, mert ha mindaz igaz, amit Jézusról írnak, akkor hát olyan sok időbe telne, amíg meg tud változtatni egy embert. És azt mondta neki az egyik hívő ember, hogy figyelj, te olyan sok mindent kipróbáltál már, hogy megszabadulj a szenvedélyettől. Miért nem akarsz az Úr Jézussal is próbát tenni? Ne legyél buta. legalább próbáld meg. Elhívták másnapra is. És ez a fiatalember elment másnap, megszólította az ige, és amikor a végén imádkoztak, kimondott egy nagyon-nagyon nyökögős, egyszerű kis imádságot a szíve mélyéből, valahogy olyasmit, hogy Úr Jézus, az egész életem romokban hever, egy romhalmaz, de most itt van, és neked adom, könyörülj rajtam. És történt benne valami. Elmondta ez a fiatal ember, hogy azt élte át, hogy Jézus őt elfogadta. Mássá lett belül. Nem múltak el a problémái. Nem múlt el egy másodperc alatt a megkötözöttsége, hiszen nagyon nagy harc kezdődött innentől kezdve, de tudta ez a fiatal ember, hogy nincs egyedül. Jézus vele van. Hosszú, kemény próbák, hónapjai következtek, elvonókúra, belső lelki harc a bűnnel, a megkötözöttséggel, de Jézus vele volt és segített neki, és az új barátai, a hitben testvérek is mellette álltak. Aztán néhány hónap múlva azt mondja ez a fiatalember, hogy eljutott addig a pontig, hogy hát Jézus, nem bírom tovább. Nincs tovább erőm harcolni, feladom, inkább elszökök innen a elvonókúra helyéről, veszek egy nagy adag morfiumot, és túllövöm magamat. De Jézus nem engedte, közbe szólt, és az ő cselekedete, Istennek néha nagyon különös tettei vannak. Hepatitiszt kapott ez a fiú. Sárgaságot, és nem tudott megszökni. Ott volt a betegágyhoz kötve, és nem tudott megszökni, hogy öngyilkos legyen. Jézus nem engedte, hogy megtegye. És abban a mélységben, amiben vitte még az Úr, ott kellett neki még jobban imádkozva, a hit útjára lépve, Krisztusnak átengedni mindent, a megoldást, a szabadítást, és az Úr csodát tett. Meggyógyította a hepatitisból is, és eljött az a pillanat, amikor szabaddá lett a teste abból a rettenetes fogságból, amit a kábítószer okozott neki. Jézus a győztes. Kedves testvérek, az ige azt mondja nekünk, hogy ma, ha az ő szavát hallod, meg ne keményedjék a szíved, mind az elkeseredéskor, mint a pusztában, mind régen, mert az Isten szeret, keres téged, és ma is von Jézushoz. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a zsidókhoz írt levélnek ezt az ige szakaszát. Köszönjük, Urunk, hogy a Bibliában vannak olyan ige szakaszok, amelyek nagyon komolyan tudnak minket inteni. Szinte olyan, mint az utak mellett egy figyelmeztető tábla. És életünk ország útján a te igéd és ez a mai üzenet is olyan, mint egy veszélyre figyelmeztető intő tábla, amire oda kell figyelnünk. Köszönjük neked, hogy Izrael történelme tanító, buzdító és néha intő példa is, és okulnunk kell belőle. Áldott légy azért, hogy örökké való szeretettel szereted a bűnös embert, és mindent megteszel azért, hogy magadhoz vond, hogy akit lehet, megments. És Urunk, add, hogy a mi szívünk ne legyen menthetetlen. Add, hogy engedjünk ennek a vonzásnak, és menjünk Jézushoz. Add, hogy oda hallgassunk a te szavadra, és ne keményedjék meg a mi szívünk. Őrizd meg minket ennek a világnak és a sátának csalárd hangjaitól, hiszen azok az izraeliek is, akik ott a kémek szavára hallgattak, nem mehettek be az ígéret földjére. Őrizd meg minket attól, hogy mi a te szavad ellenében valami más hangra figyeljünk. Nehogy velünk is ez történjen, hogy nem mehetünk be az Isten országába. Könyörülj meg rajtunk. Könyörülj a keresőkön. Könyörülj, Urunk, a betegeken. Könyörülj a megkötözötteken. Könyörülj azokon, akiket ma megszólított ez az ige, hogy oda merjenek menni hozzád, mint az a fiú, akinek romokban volt az élete, de mert veled próbát tenni. Köszönjük, Urunk, hogy aki te hozzád jön, te ezt nem küldöd el magadtól. Légy a mi gyógyítónk, szabadítónk, életünk megtartója és üdvözítője. Áldott légy, hogy szeretsz, és hogy most is szólítottál és meghallgattál. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, testvérek. Hirdetem továbbra is az adakozás lehetőségét, annak a módján, ami online időszakban adatik, átutalással vagy személyesen a lelkész hivatalba behozva. Köszönjük az eddigi adományokat, az Isten áldja meg a jószívű adakozókat. Hirdetem továbbra, hogy hetente áhítatot fogunk feltölteni a honlapunkra, illetve a vasárnapi istentisztelet hanganyagát is, a YouTube csatornán is, és a honlapon is meg lehet hallgatni. Megérkezett a zsinatunk határozata, nagy örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy május 2-a vasárnaptól nyithatunk. Zsinatunk elnöksége így határozott, hogy betartva minden óvintézkedést, tehát 2 hét múlva a vasárnapi istentiszteletet, már a május 2-ai istentiszteletet a templomban, gyülekezeti közösségben tarthatjuk. Reméljük, hogy nem jön közbe semmi. Tehát május 2-ától, 2 hét múlvától tarthatunk gyülekezeti alkalmakat. Készülődjünk így, betartva minden intézkedést, távolságtartást, kézfertőtlenítést és maszkhasználatot is. Várjuk majd május 2-ától a testvéreket a templomainkba, Isten tiszteletekre. Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora. Testvérek, az áldás vétele előtt a megkezdett 467-es énekünknek a 4. és az 5. verseit hallgassuk meg felvételről, tehát 467-es ének 4-es, 5-ös verseit. Már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál, más uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Fogadjuk az áldást. Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljött az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Amen. Áldás békességet!